Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Az Európai Néppárt képviselői álló tapssal ünnepelték Magyar Pétert a frakcióülésükön, amikor a leendő miniszterelnök videókapcsolaton keresztül bejelentkezett a megbeszélésre. Az Európai Néppárt elnöke, valamint EP frakciójának vezetője Manfred Weber a német hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy támogatja az úgynevezett hetes cikk szerinti eljárás megszüntetésének előkészítését, ami azt vetíti előre, hogy a kormányváltásnak köszönhetően gyorsan lezárulhat az Európai Unió Magyarországgal szemben indított az uniós alapértékek megsértése miatt elindított eljárása. Arra a kérdésre, hogy miért bíznak jobban a kétharmados többséggel felruházott Magyar Péter jogállamiságában, mint Orbán Viktoréban, Szűcs Gáborral, az Alapjogokért Központ elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Kezdjük csak, üdvözlöm a hallgatókat is.
És természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Tehát hetes cikkely szerinti eljárás, szerintem rengeteget beszéltünk róla az elmúlt időszakban, de mégis arra kérem, hogy induljunk onnan, hogy miért is indult ez Magyarországgal szemben, miért lett volna precedens, egyáltalán végig lehetette volna vinni.
Ugye sokat beszéltünk róla, de nálunk sokkal többen beszéltek erről Brüsszelben, és a korábbi ellenzéki oldalon, akik nem soká kormány oldalon lesznek, ők sokkal többet beszéltek erről. Ez úgy néz ki, hogy az Európai Unióról szóló szerződés, az alapító szerződés, ennek a második cikke összefoglalja az alapelveket, amelyeket mindenkinek el kell fogadni, és tiszteletben kell tartania. Ilyenek a jogállamiság kritériuma, a véleménynyilvánítás szabadsága, a vallási pluralizmus, tehát lényegében első generációs alapjogok és olyan alkotmányos alapelvek, amelyek nélkül nem működik egy demokratikus nemzetállam sem. Ez alapvetően teljesen rendben van, de hát sok mindennek, mint például a jogállamiságnak is nincs egzakt definíciója. És ebbe kapaszkodtak nagyon sokszor. A politika szolgálatába állították a jogot, és gyakorlatilag úgy formálták, úgy értelmezték önkényes módon ezt az egészet, ahogy nekik politikailag hasznos. A hetes cikk szerinti eljárást azzal a tagállammal szemben lehet megindítani, amelyik megsérti a második cikkben foglalt alapelveket. Ezt bizonyítani nem nagyon lehet sokszor, de éppen ezért politikai támadásokra tökéletesen alkalmas. Na most évek óta húzódik ez az egész. Ha visszaemlékszünk, Sargentini asszony volt az, aki ezt talán a csúcsra járatta, de utána mindig volt egy-egy előadó, aki a magyar jogállamiságra, a hetes cikkely szerinti eljárásról ezt tudta vinni, Tinelke, Stricktől kezdve, névtelen politikusok. Felhozták őket a pályára, csak azért, hogy Magyarországot támadják egy cikluson keresztül, aztán eltűntek, és soha senki nem hallott róluk. Tehát gyakorlatilag ők is projekt jelleggel vettek ebben részt. Viszont tény is való, hogy évek óta zajlik a jogállamisági eljárás Magyarországgal szemben. Évek óta mondják azt, hogy a hetes cikké szerinti eljárás keretében, ha Magyarország nem változtat, akkor fel kell függeszteni a szavazati jogát, hogy a forrásokat fel kell függeszteni, hogy ez most is zajlik, tehát különböző szankciókat rendeltek ehhez. Majd most Manfred Weber, Magyarország egyik leghangosabb támadója, az Európai Néppárt elnöke, aki a legvégsőkig támogatta azt, hogy Magyarországgal szemben ezt az eljárást lefolytassák. Ő most azt mondta, hogy támogatja ennek az eljárásnak a megszüntetését, nem felfüggesztését, megszüntetését. Felvetődik a kérdés, ugye az Európai Bizottság is számos elvárást támasztott velünk szemben, hogy hogyan felelhetnénk meg ennek a jogállamiságnak, meg a kettes cikkben foglalt alapelveknek. Feltennénk a kérdést, ha itt lenne Manfred Webernek, hogy mi változott? Mert hogy nincs új kormánya egyelőre Magyarországnak, ügyvezetőként ugyanúgy az Orbán kormány van hivatalban. Nincs új országgyűlés. Jelenleg a 199 mandátumban 136 továbbra is Fidesz-KDNP és nulla Tiszás képviselő van benne. Nem változott a kormány, nem változott az országgyűlés összetétele, és egyetlen egy új törvényt sem fogadott el az országgyűlés a választások óta. Magyarán mi történt a választások óta, amivel helyreállt a jogállamiság? Magyar Péter, egy Manfred Webernek és Brüsszelnek kedvező jelölt, megnyerte a magyarországi országgyűlési választásokat. Semmi más nem történt. Innentől viszont levonhatjuk azt a következtetést, hogy a jogállamiság előfeltétele Brüsszel szerint nem más, mint az, hogy egy neki tetsző kormány kerüljön majd hivatalba.
Úgy fogalmazott, hogy semmi nem történt már, ami a jogállamiságot illeti, viszont egy nagyon fontos dolog azért mégiscsak. Eddig, amikor Orbán Viktor mint miniszterelnök arra hívta föl a figyelmet, hogy a jog, és rajta kívül az EP képviselők is, hogy a jogállamisági vita az csak egy politikai furkósbot. És hogyha itt bármi változni fog, Magyarországon, akkor majd meglátjuk, hogy változni fog az uniónak, a brüsszeli elitnek a megítélése is Magyarországgal szemben. És most, ami a legfélelmetesebb, hogy erről a jövő időben beszélt a magyar kormány, és hogyha most visszaugrunk a jelenbe, akkor ez egy nagy igazság. Tehát amikor azt mondták, hogy nem csinál mást az, aki azt mondja, hogy ez egy politikai furkósbot, csak a propagandát harsogja, akkor most azoknak tenném föl a kérdést, hogy most ilyenkor mit kell mondani? A propagandának igaza volt, vagy propaganda, vagy nem?
Jó kérdés, képzelje szerkesztő asszony, hogy én pont ugyanezt a kérdést tettem fel egy videóban a Facebook oldalamon azoknak, akik korábban ezzel vádoltak minket, illetve azoknak az elemzőknek, akikkel én számtalan vitaműsorban ott ültem velük szemben, és akkor a fejünkre olvasták ezt, hogy itt jogállamiság van, és én, aki mindig is nyíltan egyébként a kormánypártokkal szimpatizáltam, ugye elmondtam, hogy szerintem itt arról van szó, hogy egy politikai nyomásgyakorlás zajlik Brüsszel részéről. Politikai nyomásgyakorlás, mikor nem adják ide az uniós forrásokat, ezt maga Kollár Kinga Tiszás LP képviselő be is ismerte. Semmi másról nem szól, nincs valós jogalapja ennek az egésznek, bizonyítani sem tudják, amikor meg korrupcióról harsognak, érdekes megnézni az Olaffal való együttműködésünket, ami sokkal jobb, mint az uniós államok egy jelentős részének. És erre mindig egyrészt idegesek lettek, másrészt pedig elkezdtek rögtön azzal jönni, hogy hát ne viccelj, már ott van leírva. Bocsánat, hogy mit írnak le és milyen érvelésre, azt már nem tértek ki úgy általában a vita során. Na de igen, akkor most itt kinek lett igaza? Mert hogy változás nem történt, mégis hirtelen jogállam lettünk. És akkor nézzünk egy historikus kitekintést. 2006-ban már uniós tagok voltunk. A magyar emberekre, a magyar rendőrség támadt rá. Lovasroham, vízágyúk, gumilövedékek, szemkilövetés, gumibottal verés, minden volt. Magyarország jogállam. Az elmúlt években tüntetések, ellenzéki tüntetők megütik a rendőröket, megdobálják az épületeket, kordont bontanak, a rendőr áll és semmit nem csinál, vagy esetleg odaáll védeni valamilyen épületet. Mi történik? Rendőrállam. Van egy ilyen ciklikusság. Most, hogy ismét Brüsszelnek kedvező kormány jön, erős a vélelmem, hogy ez úgy fog kinézni, hogyha a rendőrök egy kicsit határozottabban lépnek fel, akkor sem lesz rendőrállam. Ha a kétharmados felhatalmazást kihasználva a még hivatalban sem lévő miniszterelnök felszólítja a nonsens, felszólítja a hivatalban lévő köztársasági elnököt, hogy azonnal mondjon le, akkor nem sérül a jogállamiság. Amikor megfenyegetik a média dolgozóit arra, azzal, hogy ki lesznek rúgva, el lesznek bocsátva az állásukból, megszűnik az adott médium, sőt, még a közmédiában is megtörténhet az, hogy a leendő miniszterelnök azt mondja, hogy lesz egy kis turbulencia, akkor nem fog sérülni a jogállamiság Brüsszelben. Most egy ilyen idője.
És ugye azt beszéltük, hogyha Magyarország szavazati jogát felfüggesztették volna, az az egész Európai Unióban precedens értékű lenne, mint ahogy az is precedens értékű, hogyha a vétó jogot, és itt a jogon van a hangsúly, megszüntetik. Holott látjuk, hogy ezt a turbulens időszakot, hogy akkor használjuk már ezt a szófordulatot mi is, hogy egy turbulens időszak van, mint hogyha Brüsszel most arra szeretné használni, hogy átvigye azon törekvéseit, hogy ezt a vétójogot megszüntesse, korlátozza. Jó pillanat lehet-e ez most?
A legjobb pillanat. Azt mondhatom, hogy a legjobb pillanat. Tehát nézzük meg, hogy már úgy, hogy még tényleg hivatalba sem lépett az új kormány. Már ugye bejelentették, hogy lesz Szivárvány TV Magyarországon, ami LMBTQ tartalmakkal foglalkozik. Már arról van szó, hogy ja, tényleg, hát ne felejtsük el, a választásnak volt egy nagyon komoly műszaki hatása is, hirtelen megjavult a barátság kőolajvezeték. Korábban megjavíthatatlan volt az ukránok szerint, az most pár nap alatt sikerült. Tehát, hogy ugye a magyar választások eredménye az komoly műszaki fejlődést is eredményezett Ukrajnában. Ne felejtsük el. Ugye, mert ott is megkaptuk, hogy ez nem politikai nyomásgyakorlás, hanem az oroszok lebombázták. Hát hirtelen nincs az a vezeték lebombáz, már jön is rajta az olaj, a MOL ugye pár napja jelezte. Tehát, hogy voltak ilyen nyomásgyakorlások, ez egyértelmű. Ugyanakkor Ukrajna megkapja így a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, ami nélkül egy hónapon belül csődbe ment volna, a Bloomberg előrejelzése szerint, tehát nem magyar kalkuláció. Tehát láthatjuk azt, hogy számos téren próbálnak átnyomni olyanokat, amiket eddig nem lehetett. És itt kérdezte a vétójogot. Ugye a vétójog az nem olyan, hogy adnak egy-egy tagállam egy extra jogosultságot, hanem arról van szó, hogy az alapító szerződések szerint az igazán fontos húsba vágó kérdésekről csak úgy dönthetnek az állam és kormányfők az Európai Tanácsban, hogy mindannyian hozzájárulnak. Ha 27-ből egyetlen egy azt mondja, hogy nem, akkor onnantól az el van kaszálva az a javaslat, nem a válasz. Onnantól hiába mondja 26 azt, hogy igen. Mert annyira fontos, annyira meghatározza, olyan mértékben meghatározza az Európai Unió jövőjét, hogy arról tényleg csak úgy lehet dönteni, úgy lehet elfogadni, ha mindenki igent mond. A vétójog eltörlése az egy újabb és hatalmas lépés lenne a föderális Európa felé, az Európai Egyesült Államok felé. Ugye ezt korábban a demokratikus koalíció nyíltan vállalta is, hogy ők Európai Egyesült Államokat szeretnének. Minden más magyarországi párt, aki erre igennel szavaz a vétójog eltörlésére, magyarán a közel egyhangúsággal, a konszenzussal történő döntéshozatal felszámolására, az egyúttal igent mond az Európai Egyesült Államokra is.
De ne felejtsük el a vétójog kapcsán, erről is számtalanszor beszéltünk már a múltban, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a jelen valósága lesz megint, amiről a jövőben beszéltünk, tehát ugrálhatunk itt a Matrixban. De ugye a vétó kapcsán nagyon sokan bújtak be Orbán Viktor hátha mögé. És kihasználva azt a helyzetet, hogy nem kell kilépnie a fényre, és nem kell szint vallani, mert ezt majd a magyar miniszterelnök viszi, ezt az ő háta úgyis el fogja bírni. És hogyha már itt Ukrajnát említette, valóban megkapta azt a 90 milliárd eurós hitelt, hiszen Zelenszkij tartotta a szavát, és megindult az olcsó orosz olaj Magyarország felé. Az más kérdés, és akkor itt teszem fel azt a kérdést, hogy ez meddig jön. Mégpedig azért, mert Zelenszkij kihasználva ezt a mostani turbulenciát, elég vehemensen áll ki amellett, hogy Ukrajnának minél hamarabb az Európai Uniónak a tagjának kell lennie. És most, hogy Orbán Viktor ebből a bizonyos képletből kikerült, mégis mintha azt látnánk, hogy jé, vannak olyan tagállami vezetők, akik azt mondják, hogy kicsit visszább az agarakkal, lehet Ukrajna tagállam, de várjuk meg, hogy eleget tesz-e azoknak a feltételeknek, és hogy mi fog majd történni. Mit fogunk látni mi az Európai Unióban? És hogyha ebből a szemszögből nézzük meg, akkor a vétóhoz biztos, hogy pont ez az időszak, amikor úgy fognak állni a tagállamok, hogy azt mondják, hogy na hát akkor álljunk át a többségi szavazásra.
Hát először is az valóban így, vagy, ahogy Jan is mondta, hogy mind Szijjártó Péterrel a külügyminiszterek tanácsában, mind Orbán Viktorral az Európai Tanácsban számtalanszor előfordult, hogy a szünetekben azt mondták neki politikusok, hogy egyetértünk, de mi tartózkodunk a szavazástól, vagy mi azért támogatni fogjuk, de amúgy igazatok van. Persze, könnyű volt így velünk vitették el a balhét, de a magyar kormánynak volt olyan szuverenitása és volt olyan erős legitimitása, hogy ezt is elbírta. És nemet tudott mondani, mert a magyar emberek támogatták ebben a döntésében. Ez egy nagyon fontos és egy unikális dolog volt sajnos az Európai Unióban, hogy ezt meg tudta tenni a magyar kormányzat. Innentől vagy kiáll más saját magának, és egyúttal az Európai Uniónak az érdekében, hát ez nagyon fontos, mert Ukrajna felvétel az nem csak Magyarországra lenne káros, hanem az egész Európai Unióra. Számtalan beszélgetésben átvettük már ezt, hogy milyen hatása jelenik a gazdaságra, a mezőgazdaságra, az agrárszektorban dolgozókra, a közbiztonságra, hosszasan sorolhatnánk egészségügyre, Ukrajna felvételének. Na most, ha nincs, aki megakadályozza, akkor a szakadék felé nem, hogy haladva, nem, hogy lassítunk, hanem még rálépünk a gázra és magasabb fokozatba kapcsolunk. Meglátjuk, hogy lesz olyan, aki ellenáll. Én bízom benne, hogy igen, de ez kell egy nagyon erős nemzeti felhatalmazás. Tehát ne felejtsük, hogy még Orbán Viktor is, akinek kétharmados felhatalmazása volt, ő is kért egy véleménynyilvánító szavazáson egy megerősítést a magyaroktól, hogy szeretnék vagy nem szeretnék Ukrajna felvételét az Európai Unióba. Tehát Ez egy olyan kérdés, ahol egyrészt ahhoz, hogy valaki szembe tudjon menni 25-26 tagállammal, az kell egy nagyon komoly felhatalmazás, másrészt mindenképp tudnia kell nemzeti álláspontot ennek kapcsán. Tehát kell egy demokratikus elköteleződés, hogy az adott politikus megkérdezze a választópolgárokat, másrésztről pedig kell tényleg egy nagyon erős felhatalmazás. És kell az a magabiztosság, hogy tudja, hogy őt a saját szavazói, őt a saját népet támogatják annyira az országában, hogy nem fogja tudni Brüsszel megbuktatni, amiatt, hogy máshogy szavaz. Mert ne felejtsük el, Brüsszellel lehet alkut kötni, lehet velük lepaktálni, de vannak alapvetések, amiktől nem lehet eltérni. És maga Manfred Weber mondta meg, hogy abban a néppártban, amiben a Tisza párt is van jelenleg, csak azok léphetnek be, és csak azok maradhatnak ott, akik három alapfeltételt teljesítenek. A brüsszeli értelmezés szerinti jogállamiságnak való végletekig történő megfelelés, az Európai Unióval való, hát finoman szóval is alávetett viszony elfogadása, harmadrészt pedig Ukrajna végletekig történő támogatása, Ukrajna támogatása minden áron. Na most minden más kérdésben lehet velük egyeztetni, és egyezkedni. De ezektől nem lehet eltérni. És az Európai Néppárt politikája az rendre meghatároz egyébként a brüsszeli központi politikát is. Nem véletlen, hogy egy néppárti elnöke van például a bizottságnak is. A németek és a néppártiak azok általában, akik az egész brüsszeli politikát legnagyobb mértékben alakítják. Na most vannak ezek az alapelvek, amiktől nem térhet el az, aki szeretné Brüsszel támogatását bírni, hogy a jövőbeni magyar kormány is szeretné bírni, és hogy vélelmezhetően azok az országok is szeretnék bírni, akik korábban Orbán Viktor háta mögé bújtak, és azt mondták, hogy majd a magyar miniszterelnök vétóz, én pedig a jó fiú szerepében tetszelekhetek. Innentől ez a lehetőség megszűnik.
Eddig Magyar Péter a néppárti kommunikációs keretből ki tudott beszélni, hiszen az volt mindenkinek az érdeke, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, és azért itt szemet hunytak. Tehát, hogyha most Ukrajna csatlakozását nézzük, Magyar Péter a kampányban azt ígérte, hogy meg fogja róla kérdezni majd, ha eljön ennek az ideje a magyar embereket egy népszavazás keretében. Viszont azt is látjuk, hogy például Brüsszel továbbra sem enged bizonyos, mondhatjuk itt a szankciókat, bizonyos szankciókból, és annak ellenére, hogy dübörög felénk az energiaválság, még mindig nem mondják azt, hogy Európának ahhoz, hogy ennek hatásait csökkentse, szükség lenne arra a bizonyos olcsó orosz energiára. Most még Magyar Péternek nem szólnak azért sem Szlovákiának, hogy jön a barátságkő olajvezetéken az olaj, hiszen elismerte azt az Európai Unió is, hogy az orosz energiáról való leválásnak a céldátuma az 2028. Viszont Magyar Péter már most bejelentette, hogy Magyarország 2035-re lesz képes ezeket a feltételeket teljesíteni. Hát ilyenkor, amikor arról beszélünk, hogy be kell simulni, és megfelelően kell tudni egyezkedni Brüsszellel, akkor ebben hol szerepe? Hol van Magyar Péternek a helye? Végig tudja-e ő vinni ezeket a törekvéseket?
Azt korábban is láthattuk tőle az elmúlt szűk két évben, ugye 2024 júniusában került be az Európai Parlamentbe, és utána lettek a néppárt tagjai, a Tiszás EP képviselők. Láthattuk azt, hogy két térben mozog a kommunikációja, a belpolitikai tér, ahol ő próbált egyébként a szuverenista, nemzeti érzelmű politikus látszatát fenntartani, és volt a nemzetközi tér, főként Brüsszel, hát ahol azért egészen mást mutatott, meg hát nyilván elhangzottak azok a mondatok, hogy pici szuverenitásról le kell mondani, és hasonlók. Ezt nem én mondtam, ezt Magyar Péter maga állította. Hogy az orosz, olcsó orosz olajat meddig hozhatja be, lesz ugye rá egy általános tilalom 2027-től az Európai Unióban, hogy kap-e Magyarország mentességet, itt politikai alkuk lesznek. Én úgy gondolom, hogy mivel ezt Ukrajna elleni akcióként interpretálja Brüsszelben, nehezen tudom elképzelni, hogy 2035-ig hagynák neki, de meglátjuk, hogy mit tud, hogyan tud, hogy mondjam, milyen egyességre tud jutni Brüsszellel. Például azt is mondta, ugye, hogy ha ezt a napi 1 millió eurós bírságot, amit azért fizetünk, mert nem engedtük be a migránsokat, hogy erről a napi 1 millió eurós büntetésről, erről ezt meg lehet oldani úgy is, hogy nem engedjük be a migránsokat, de mégsem lehet, mégsem kell fizetni. Erre van megoldás, ez lehetséges. Az Európai Bizottság szóvivője röviden válaszolt erre, nem lehetséges. Tehát ez nem bonyolult a válasz. Van egy Európai Unió bíróság ítélet. Az ítéletnek van egy részjudikáta hatája, ez római jogi alapelv, az ítélt dolgot igazságként kell elfogadni. Ez azt jelenti, hogy ha csak nem változtatnak az alapértelmezésen, vagy azon, hogy mondjuk a nemzeti alapokmányaink azok megelőzik-e, véleményem szerint igenis számos alkotmánybíróság értelmezés szerint megelőzik az unió jogát, ha nem változtatnak Brüsszelben ezen a mentalitáson, akkor az a helyzet, hogy ezt az ítéletet végre kell hajtani. Magyarán, amíg a jogszabályainkat nem módosítjuk, úgyhogy megfeleljen a brüsszeli ítéletnek, addig igenis sajnos fizetnünk kell azt a napi 1 millió eurós bírságot. Bármit is kommunikál belföldön Magyar Péter. Kérdés, hogy miben fog akkor engedni? A migráció kérdésében? Az olcsó magyar energia kérdésében? Vélelmezem, hogy azt fogja mérlegelni, hogy a magyarok számára a belpolitikai szintéren melyik a fontosabb, de két kulcskérdésről beszélünk, Magyarország jövője, és egyébként a politika szempontjából is nyilvánvalóan. Innentől neki választania kell. Hadd hozzak egy példát, egy alapvetően jobboldali politikus, Giorgia Meloni Olaszországban, aki Alapvetően egyébként én kedvelek, de azt el kell ismerni, hogy hát ő kötött egy alkut Brüsszellel. Nézzük meg, Olaszországba áramlanak a migránsok, szörnyű állapotok vannak már nem csak a nagy, hanem a közepes méretű városokban is. Olaszország soha nem blokkolja az Ukrajnának nyújtott bármilyen segélyt vagy hitelt. Ellenben, milyen érdekes, a baloldali sajtó meg a liberális sajtó Olaszországban korán sem támadja úgy Giorgia Melonit. Milyen érdekes, hogy Giorgia Melonival, illetve az olasz állammal szemben nincs kötelezettségszegési eljárás, pedig olyan költségvetési ilyen, mint amit Olaszország hozott létre, hozott össze, kevés ország tudhat a magáénak. Mégsem baj az, hogy nem tartják a költségvetési fegyelmet, óriási a hiány, hatalmas deficit. Számos dolog nem probléma Olaszországban, azért, mert kulcskérdésekben Meloni engedett, és cserébe nem buktatják meg a médián, meg a civil szervezeteken keresztül. Kérdés, hogy Magyarországon mi fog történni? Vajon az új magyar kormány is engedni fog bizonyos kérdésekben, és bírhatja továbbra is Brüsszel támogatását, ahogy eddig maximálisan? Vagy tartják magukat a Magyar Péter által elmondottakhoz, miszerint egy pici szuverenitásról le kell mondani, vagy miszerint megszüntetjük az orosz energiafüggőséget, vagy miszerint a rezsicsökkentés egy humbug, szó szerint idéztem mindhárom alkalommal Magyar Pétert, ha tartják magukat ehhez az irányhoz, akkor igenis Brüsszel támogatni fogja őket, és partner lesz, de nem a magyar emberek partnere, akik drágább rezsit fizethetnek, megélhetnek együtt migránsokkal.
És az nagyon fontos, hogy Ukrajna milyen irányhoz fogja tartani magát. Hiszen bármennyire próbálják ezt elfedni, egyértelműen látszódik, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak volt az a része, hogy a barátságkőolajvezetéket elzárják. Most lehet, hogy ez egy nagy diadal, hogy Magyar Péter lesz majd Magyarország miniszterelnöke, és akkor újból jön az orosz olaj. De ezt a fegyvert innentől Zelenszky bármikor használhatja.
Nem véletlenül mondtam, tehát hogy szerintem a hallgatók is kihallották a hangomból az erős iróniát, amikor azt mondtam, hogy a magyar választásoknak műszaki hatásuk is volt le, ráadásul 1000 kilométerrel keletre. Tehát, hogy hirtelen megjavult az a barátságkőolajvezeték, érdekes, amit előtte nem lehetett megjavítani az ukránok szerint, most pár nap is elég volt rá. Ez bizonyítja azt, amit korábban is mondtunk, politikai nyomásgyakorlás zajlik. Zelenszky nem is titkolt, ugye korábban azt mondta, hogy nem is szándékozzák ezt, nincs is szándékuk arra, ezt a vezetéket megcsinálják. Ő azt akarta, hogy a magyar kormány amiatt bukjon, hogy itt nem lesz energia. Nem az, hogy nem lesz olcsó energia, egyszerűen nem lesz elég olaj. Ez egy zsarolási potenciál, zsarolási eszköz volt, ezt az eszközt, ezt most hátrébb tette, de ő bármikor megteheti, hogy ezt a kőolajvezetéket elzárja. Nekünk szintén volt egy zsarolási potenciálunk, ami az volt, hogy rendben, amíg nem jön olaj, addig akkor visszatartjuk nekik a hitelt, ezt a 90 milliárd eurós hadi kölcsönt. Ez eddig működött. Most ők engedték az olajat, teljesen logikus, hogy mi is visszatérünk arra az álláspontra, amit amiben Orbán Viktor állapodott meg az Európai Uniós állam és kormányfőkkel tavaly december 18-án, ha jól emlékszem, amikor abban maradtak, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország nem fizet, de nem blokkolja ezt a hitelt. Ez így maradt volna. Már jóval korábban megkaphatta volna Ukrajna ezt a forrást idén, ha nem avatkozott volna be a magyar választásokba, és nem zárta volna el zsarolási eszközként a kőolajat, ami Oroszországból érkezik hozzánk. Tehát innentől viszont azt láthatjuk, hogy ők ezt bármikor megtehetik újra, ha akarnak valamit, de mi már azt a hitelt újra blokkolni nem tudjuk. Vannak bizonyos lehetőségeink, hogy a gázolajszállítást elzártuk Ukrajna irányába, érkezik tőlünk Ukrajnába egyébként rengeteg áram, tehát villamos energia. Van eszköz a magyar kormány kezében, az új magyar kormány kezében is lesz. A nagy kérdés az, hogy ezeket az eszközöket használhatja-e majd egy olyan kormány, amelynek a kormány fője teljesen egyértelműen függ az Európai Néppárt elnökétől, aki pedig megmondta, hogy Ukrajnát a végletekig támogatni kell.
És azért ne adjuk ki ebből a képletből, amikor erről beszélünk, Oroszországot és Putyint sem. Hiszen azt tudjuk, hogy az európai tagállamok egész álszent módon, de továbbra is vásárolják az orosz energiát. Az, hogy ez most India felől érkezik, vagy hogy címkézik át, maximum annyiban nyilvánul meg, hogy drágábban veszik meg azt, amit meg lehetne olcsóbban is. Azt tudjuk, hogy az északi áramlaton semmi nem jön, és most már azt is tudjuk, hogy Putyin azt mondta, hogy a kazakh olajat sem fogja Németország irányába átengedni. Hát azért ez nem egy pozitív jövőkép.
Az a helyzet, hogy a hormuzi szorost lezárták. Kína, amit eddig máshonnan importált, most rászorul az orosz nyersanyagra. Oroszország köszöni szépen, jól van, el tudja adni a nyersanyagait, megvan a piac, és mivel a világpiaci ára minden, tehát mind a gáznak, mind az olajnak, egyébként főleg most az olajnak ugye erősen emelkedik, innentől ő elképesztő összegeket keres azzal, hogy piaci áron értékesíti ezeket a termékeket. Innentől az, hogy kiesik az európai ipar, hát a kínai gazdaság az meg, tehát a lakossága Kínának háromszorosa az Európai Unió lakosságához képest, a gazdasága az pedig egy 1,3-szoros körülbelül. Tehát innentől ő megvan. Az orosz olajat eddig is vásárolták, így van Európában. Például Berlin mellett van egy hatalmas kőolajfinomító, ami csak nehéz olajat tud finomítani, ahogy a magyar is egyébként a százhalombattai. Oroszországban nehéz olaj van, de Oroszországtól délre, különböző országokban az könnyű olaj. Azokat nem tudnák ott finomítani egy jelentős átalakítás nélkül, ami nem történt meg. Magyarán, amikor kazak például, amit olyan hozott, kazak olajat importál Németország, akkor valójában orosz olajat importál, csak arról van szó, hogy a képmutatás miatt, hogy tudja azt mutatni Brüsszelnek, meg a saját állampolgárainak, hogy ő mennyire jó ember, jó emberkedés a német kormány részéről, ők nem vesznek orosz olajat cserébe, jóval drágábban megveszik a valójában orosz olajat, ami át van már címkézve másra. Na ez az a politika, amit viszont ha az oroszok azt mondják, hogy köszi, nem küldünk, akkor nem lehet tovább folytatni, és tovább tetéződne az az energiaválság, ami már most is megviseli egyébként az európai embereket, mert ahol nincs védett ár, mint nálunk, meg nincs rezsicsökkentés, ott bizony az, hogy mennyibe kerül a gáz, meg az üzemanyag, az meghatározza az emberek hétköznapi kiadásait, és ne feledkezzünk meg azokról, akik nem használnak autót. Mert hallottam már sokaktól, hogy jó, hát én nem járok autóval, engem nem érdekel, nincs védettel. Ó, de hogy nem érdekel ez mindenkit. Mert boltba mindenki jár enni, inni, tisztálkodni, mindenki szokott. És a boltba a kenyeret, a tejet, meg a tusfürdőt is kamionnal szállítják. Innentől, ha az a kamion jóval drágábban tud tankolni, akkor ezeket az alapvető élelmiszereket, hétköznapi eszközöket szintén drágábban lehet majd beszerezni.
És hogyha már itt rátértünk arra, hogy melyik olajfinomító milyen típusú olajra van beállva, és hogyha már itt említettük azt, hogy Magyarországon az orosz típusúról 2035 a leválási céldátum, akkor érdemes arról is beszélni, hogy ahhoz, hogy teljesen le tudjunk válni, ahhoz 100 halombattát is át kell alakítani. Na most azért Kapitány Istvánnak a kampányban volt egy erre vonatkozó terve, mégpedig az, hogy külön adókkal biztosítaná azt, hogy tudják, miből finanszírozni a 100 halombattai erőműnek, vagy olajfinomítónak az átállítását, ami azt is tudjuk, hogy egyenlő a rezsicsökkentésnek a megszűnésével. Ezt ilyenkor jól értelmezem, bár nem sok időnk maradt, egy percünk, hogy a magyar emberek azért fizetnének egy plusz adót, hogy végül annak az eredménye az legyen, hogy a rezsicsökkentésnek búcsút kell mondaniuk.
Hát ez pontosan erről van szó, meg az olcsó orosz energián, tehát nem csak a gáz, hanem az üzemanyag vonatkozásában, és hát Nyugat-Európában ez történik. Tehát azáltal, hogy a németek azt mondták, hogy ők ideológiai okokból lemondanak az atomerőműveikről, ezáltal sokkal környezetszennyezőbb és sokkal drágább módon, ugye szénerőművekből állítják elő az energiát. Azáltal, hogy azt mondják, hogy nem importálnak orosz olajat, és valójában importálnak csak átcímkézve, ezáltal ugye más országnak adnak extra profitot, és ezt a német állampolgárok fizetik meg. Nálunk ez pontosan ugyanígy néz neki, és ne felejtsük el, ahogy erre egyébként számítottunk, az új kormányban az energetikáért a Shell globális alelnöke fog felelni, Kapitány István. Ne felejtsük ezt el, amikor meghozzák a különféle energetikai politikai döntéseket.
És azt se felejtsük el, hogy a külügyminiszteri pozícióban pedig Orbán Anita lesz, aki azt mondta, hogy jóval kevesebbet szeretne Magyarország vétózni, és nem bot szeretne.